Sámuel első könyve 15. részét olvasom első versétől végéig, és leülve hallgassuk meg ezt a hosszabb ige szakaszt. És mondta Sámuel Saulnak: engem küldött el az Úr, hogy királlyá kenjelek fel téged az ő népre, az Izrael felett, most azért figyelj az Úr beszédének szavára. Így szól a seregek ura: megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izraellel, hogy útját állt a néki, amikor feljött Egyiptomból. Most azért menj el, és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét, és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, mind az ökröt, mind a juhot, mind a tevét, mind a szamarat. És összehívta Saul a népet, és megszámlálta őket télaikban, 200 000 gyalogost, és Júdából 10 000 embert. És elment Saul Amálek városáig, és megütközött ott egy völgyben. És mondta Saul a kéneusnak: menjetek, távozzatok el, menjetek ki az amálekiták közül, hogy velük együtt téged is el ne veszesselek, mert te irgalmasságot cselekedtél Izrael minden fiaival, amikor Egyiptomból feljöttek. És eltávozott Kéneus az amálekiták közül. Saul pedig megverte Amáleket Havillától fogva egészen addig, amerre Súrba mennek, amely Egyiptom átelenében van, és Agágot, az amálekiták királyát elfogta élve, a népet pedig mind kard élre hányatá. Saul és a nép azonban megkímélte Agágot, és a juhoknak, barmoknak és másodszülötteknek javát, a bárányokat és mindazt, ami jó volt, nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztították. Akkor szólt az Úr Sámuelnek mondván: megbántam, hogy Sault királyát tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Sámuel pedig felháborodott, és kiáltott az Úrhoz egész éjszaka. És korán felkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal reggel, és hírül adták Sámuelnek ezt mondván: Saul Kármelbe ment, és ímé emlékoszlopot állított magának. Azután megfordult, és továbbment, és lement Gilgába. És amit Sámuel Saulhoz érkezett, mondta néki Saul: áldott vagy te az Úrtól, én végrehajtottam az Úrnak parancsolatját. Sámuel azonban mondta: micsoda az a jubégetés, amely füleimbe hat, és az az ökörbőgés, amelyet hallok. És mondta Saul: az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek, a többi pedig elpusztítottuk. Akkor mondta Sámuel Saulnak: engedd meg, hogy megmondjam néked, amit az Úr mondott nékem ez éjjel. Ő pedig mondta néki: beszélj. Mondta azért Sámuel: nem de kicsiny voltál a te magad szemei előtt is, mindazáltal Izrael törzseinek fejévé lettél, és az Úr királlyá kent fel téged Izrael felett. És elküldött az Úr téged az úton, és azt mondta: menj el, és pusztíts el az amálekitákat, akik védkeztek, és hadakozzál ellenük, míg meg sem visíted őket. Miért nem hallgattál az Úrnak szavára, és miért estél neki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úrnak szemei előtt? És felel Saul Sámuelnek: én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött, és elpusztítottam Agágot, az amálekiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítése rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek Gilgálban. Sámuel pedig mondta: vajon kedvesebb é az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és bálványozás és bálvány imádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvet téged, hogy ne légy király. Akkor mondta Saul Sámuelnek: vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet, de mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavokra. Most azért bocsáss meg az én vétkemet, és tér vissza velem, hogy könyörögjek az Úrnak. Sámuel pedig mondta Saulnak: nem térek vissza veled, mert megvetetted az Úrnak beszédét, és az Úr is megvetett téged, hogy ne légy király Izrael felett. És amikor megfordult Sámuel, hogy elmenjen, megragadta felső ruhájának szárnyát, és leszakadt. Akkor mondta léki Sámuel: elszakította tőled az Úr a mai napon Izraelnek királyságát, és adta azt fele barátodnak, aki jobb náladnál. Izraelnek erőssége pedig nem hazudik, és semmit meg nem bán, mert nem emberi, hogy valamit megbánjon. És ő mondta: vétkeztem. Mindazáltal becsülj meg engem a népnek vénei előtt és Izrael előtt, és velem tér vissza, hogy könyörögjek az Úrnak, a te Istenednek. Visszatért azért Sámuel Saullal, és könyörgött Saul az Úrnak. Sámuel pedig mondta: hozzátok ide előmbe Agágot, Amálék királyát. És elment Agág kényesen ő hozzá, és mondta Agág: bizonyára eltávozik a halál keserűsége. És mondta Sámuel: miként a te kardod asszonyokat tett gyermektelenek ki, úgy legyen gyermektelenné minden asszony felett a te anyád. És darabokra vagdalta Sámuel Agágot az Úr előtt Gilgálba. Azután Sámuel elment Rámába, Saul pedig felment az ő házához Gibeába, Saul városába. És Sámuel nem látogatta meg többé Sault egész halálának idejéig, de bántódik Sámuel Saul miatt. Az Úr pedig megbánta, hogy királlyá tette Sault Izrael felett. Jó hosszú történet, és nagyon gazdag mondani valóval áldotta meg az Úr ezt a bibliai történetet. Sok-sok igehirdetés lehetne elmondani talán minden egyes verséről. Én azt a három üzenetet fogom most kiemelni, amit Isten hangsúlyossá tett előttem, amikor olvastam ezt az igerészt, és amit a szívemre helyezett. Ezt szeretném átadni, hogy ebből legyen nekünk okulásunk, tanulásunk. Az első az Amálek népének a sorsa. Hadd álljon itt előttünk először Amálek népének a sorsa. Azt mondja az Úr: egyik nap, egyszer csak sok-sok év elteltével, megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izraelre. Mintha az Úr úgymond elfelejtette volna, és egyszer csak úgy eszébe jutna Istennek, hogy nekem dolgom van Amálek. Én valamit megígértem Amálek. Én valamit kijelentettem Amálekkel kapcsolatban. És most megemlékezem róla. Annak idején, amikor kijöttek a zsidók Egyiptomból Mózes vezetésével, nem sokkal a Vörös-tengeren való átkelés után Amálekiták megtámadták Izraelt, és rájuk rontottak, hogy elpusztítsák őket. Talán kevésbé emlékszünk erre a csatára, mikor is, hogyan is volt, meg hogy éppen az amálekiták támadták-e meg a zsidókat, de arra a híres történetre utalok, amikor felment a hegynek a tetejére Mózes, és imádkozott azért a csatáért. Józsué lent a völgyben harcolt az amálekiták ellen, és amikor felemelte a kezeit Mózes, akkor győzött a nép, amikor pedig leengedte, mert elfáradt, akkor veszített a nép, akkor már úgy kapizsgáljuk, hogy melyik csata lehetett ez. És ugye az volt a megoldás, hogy követtette Mózes alá, aki leült erre a kőre, felemelte a kezeit, és egyik oldal Áron, másik oldal Húr, tartották Mózesnek felfelé a kezeit, mert önmagában gyenge lett volna, és így végig fel tudta emelni a kezeit Istenhez, és Józsuét ezért megállotta Isten, megerősítette, győzelemre segítette, és leverték ezt a támadást, megmenekült a zsidó nép. És akkor tett Isten egy fogadalmat. Megesküszik az Úr, hogy mindvégig harca lesz az Úrnak Amálekkel. Isten megesküdött rá, hogy harca lesz Amálekkel. És testvérek, azt olvasunk ebben a történetben, hogy eljött ennek az ideje. Eljött a számadásnak az ideje. Eljött a bosszú állásnak az ideje. Megemlékezett az Isten az Amálek bűneiről. Miért ilyen sokáig kellett várni? Miért nem írtottak ki ott azon nyomban Józsué? Vagy hamarosan miért nem írtották ki a zsidók? Vagy majd később a bíráknak a korában? Miért nem végeztek velük az izraelitán? Testvérek, Isten mielőtt bármit cselekedne, mindig időt ad. Mindig időt ad, hogy amit cselekszik, annak az oka, az beteljesedjék, az teljessé válik. Ez mindig így van Istennek a naptárában. Mindig úgy van előjegyezve, hogy az megérjen az a dolog. Hogy az beteljesedjék az a dolog. Mondok erre még két példát, amikor Isten emlékezik. Nem azért emlékezik, mert elfelejtette. Nem azért ilyen későn cselekszik az Isten, mert kiment volna fejéből neki valami. Hanem azért, mert akkor jött el az ideje. Mert letelt a kegyelmi idő. Isten adott ugyanis megtérést ezeknek az embereknek is. Amikor Noé bent volt a bárkában, akkor azt olvassuk, hogy sok-sok napot ott eltöltött, és egyik napon azt olvassuk az igében, hogy megemlékezett az Úr Noéról. Nem azért, mert elfeledkezett Noéról, nem azért, mert kiment a fejéről Noé, hanem akkor jött el annak az ideje, hogy most már minden határt átléptünk, és már a végső határnál tartunk, és most már nem bírják tovább. Most már nincs több élelem, most már nincs több hely, nincs több levegő, elég volt. Eddig bírták, és Isten megemlékezett erről, és akkor jöttek a szárasztók szelek, és leakadtak a vizek, és találta a galamb, a madár a lábainak helyet, és hamarosan ki lehetett jönni a bárkából. Letelt az ítéletnek az ideje. Az is egyszer letelik. Egyszer eljön az ítélet ideje, és egyszer letelik az ítéletnek az ideje. Mindig, amikor Isten megemlékezik valamikor. Mindig, amikor betelik valami, akkor emlékezik meg Isten. Azt mondja az Úr Kornéliusnak, feljutottak a te alamizsnáid és imádságaid Istennek elére emlékezetnek okáért. Annyit adakoztál, annyit imádkoztál, annyit bőtöltél, hogy Isten megemlékezik most már ezekről. Eddig Isten gyűjtötte ezeket. Először testvérek mindig gyűjtünk. És amikor beteljesedik az, amit gyűjtöttünk, amikor az utolsó csepp is belemegy a pohárba, akkor Isten megemlékezik és elkezd cselekedni. Látjuk, hogy van ilyen, amikor az ő kegyelméből cselekszik, és van olyan, amikor az ő ítéletéből cselekszik. És eljön az aratásnak az ideje. És azt mondja, Isten, na most akkor arattok. Na most akkor, amit megfőztetek, azt kell, hogy megegyétek. Amit elvetettétek, azt kell, hogy learassátok. Ez így van, testvérek, mindegy, hogy közben milyen időszak van. Nyugodt időszak, vagy egy nehéz időszak van. Amit elvetettünk, azt kell learatni. Ezek az amálekiták is, amit elvetettek, most learathat. Eljött egyszer ez az idő a Ninive életében is. Ninive városának az életében is. Azt mondta Isten, 40 napig tűröm a bűnöiket tovább. És utána nem tűröm tovább. Addig még 40 napig tűröm ezeket a bűnöket, 40 nap is el fog pusztulni Ninive, és én megemlékezem Ninivének a bűneiről. És elküldte Jónás profétát, hogy erről tudósítsa a Ninive belieket. Isten mindig elmondja előre, hogy mi lesz. Az emberek többsége és általában azt mondják, ez bolondság, ugyan már balga beszéd. Isten üzent Noé által is az akkori világnak, hogy mi fog közeledni. Az egy üzenet volt a szárazföld közepén egy hatalmas hajót építeni. Nem egy szokványos dolog volt, hanem Isten üzenete volt az embereknek, készül az ítélet. De azok ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, mindent csináltak, csak nem tértek meg. De Ninive férfiai és asszonyai és gyermekei megtértek Istenhez. Erre használták fel azt a kegyelmi időt, és Isten ítélete már majdnem betelt, már majdnem beteltek a bűnök, hogy jöjjön az ítélet, de akkor az utolsó pillanatban Isten leengedte a csapásra felemelkezni. Azt mondja Ábrahámnak Isten, az emóreusok bűne még nem telt be. Telik, de mi nem telt be? Majd el fog jönni az idő, amikor ki kell, hogy írtsad az emóreusokat. A kánaáni népet gyűjtő neve az emóreusok. Akkor majd ki fogjuk őket pusztítani. Amit addig gyűjtöttek, amit addig vetettek, azt kell betakarítani, azt kell leharapni. Az amálekieknek akkor jött el az idő. Senki nem tudta előre. Az amálekiek sem tudták, a zsidók sem tudták, hogy mikor jön az idő. Az Isten naptárában volt felírva, és azt mondta, most jött el az idő, el kell pusztítani mindenkit. Az öregeket is, a kismamákat is, a gyerekeket, a csecsemőket, a juhokat, a tevéket, mindent és mindenkit el kellett pusztítani, betelt az idő. Testvérek, így lesz ez majd a világ végén is. Gyűlik, gyűlik. Isten küldi a szolgáit, küldi az üzenetet, hirdeti a kegyelmet, hogy legyen még megtérés, de azt fogjuk kapni, amit összegyűjtöttünk. Ha valaki a testnek vet, a testből arat veszedelme, és valaki a szellemnek vet, akkor a szellem szerint arat örök élet. Hogyha valaki bőtöléssel, imádkozással, adakozással járul Isten elé, akkor örök életet fog Istentől kapni, mert vetelik egyszer a pohár, és azt mondja Isten, nem hosszabbítom már meg, még a napokat is megrövidítem a választottakért, és elhozom nekik az üdvösséget. Elragadom őket magammal. Ez a világ pedig azt kell majd learassa, amit szintén elvetett, amit begyűjtött. Telik a zsák, testvére. Telik a puttony. Minden imádsággal, de minden felgerjedéssel és haraglással. Minden vigasztaló és szelíd szóval, de minden megbántással telik a zsák. És a nagy kérdés előttünk, hogy mit gyűjtöttél? Ez legyen ma az első kérdés, amit Isten intéz hozzám. Mit gyűjtöttél? Életed elmúlt idejében, ebben az esztendőben, milyen igét kaptál szilveszterkor? Én el szoktam felejteni. De Isten az utóbbi években így próbál mindig emlékeztetni, hogy mi az, amit ebben az évben készít, akar a számomra. Sokan kapnak szilveszterkor igét. Így fogom jövőre. Úgy van? Azt gyűjtötted, amit Isten mondott, hogy gyűjtsél? Azzal van tele a zsák, a puttony, vagy valami más fog gyűlni. Egyszer betelik, azt mondja Isten, megemlékeztem arról, amit te elvetettél. Megérleltem, amit elvetettél, és most le kell, hogy arassad. Megemlékeztem te róla. De lehet gyűjteni üdvös dolgokat is. Figyeljünk azokra, hogy így gyűjtünk testvérek. Mert Istennek eszébe fog jutni, amit mi már elfelejtettünk. Azok a bűnök, de azok a jó cselekedetek is, amiket ő elkészített. Aztán nézzük a második üzenetét ennek az igének, legalábbis, amit szeretnék átadni nektek. Sámuelnek a magatartása. Sámuelnek az imádkozása. Amikor Isten azt mondja Sámuelnek, hogy Saul királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg, akkor ezt olvassuk, hogy ez volt a reakció Sámuelnek a részéről, Sámuel pedig felháborodott. Már inkább így mondanám, hogy úgy megháborodott, megzavart ez az egész. Felháborodott joggal. Gondoljunk csak arra, milyen harca volt Sámuelnek, még Saul királyá kente. Az Úr megáldotta, megsegítette őket. Az Úrnak volt szentelve Sámuel. Jöttek a kijelentések. Azt olvassuk, nem volt Izraelbe kijelentés. Hosszú évekig nem volt Istennek vezetése. Nem hallotta Isten a nép szavát. Sámuelnek is egészen új volt, hogy Isten szól. Megy oda Éli főpaphoz, hogy itt vagyok, szóltál, én nem szóltam. Akkor ki szólt? Nem tudta, hogy mit jelent, hogy Isten megszólítja. És Isten elkezdte megszólítani a népet. Proféták vannak végre valahára ebben az országban. Egy ébredési mozgalom indul el. És éppen az ébredési mozgalom nem kisebbségben van, hanem pontosan az utolsó bíra, Sámuel ennek az ébredési mozgalomnak a feje. Ő rajta keresztül szól az Isten. Gondoljuk el. Azért ez egy reményteljes dolog, nem? Olyan sokat ellenkeztek Istennel a pusztában, a bírák korában. Elgyengültek, Isten megverte őket, megalázkodtak, megvallották a bűneiket, Istenhez kiáltottak, bírát kaptak, jól ment a szekér, leverték az ellenséget, bűnbe estek. Minden kezdődött előről. Százszor megismétlődött. És most végre valahára betelik kijelentése az ország. Proféta fiak vannak. Itt is, ott is látjuk, hogy elragadtatás, kijelentés, vezettetés van. A nép vezetőinek a kezében az ország végre Isten szerint alakul. És akkor jön a nép az istentelen kívánsággal, adj nekünk királyt. Már pedzegetik, már mondják ezt Gedeonnak is, legyél a királyunk. Mondja Gedeon, az urati királyunk. Nem leszek király. Minden lelkipásztor ki kéne ezt mondja, ezzel kéne kezdje a szolgálatát. Jézus a lelkipásztorotok. Én nem leszek a lelkipásztorotok. Hirdetem az igét, látogatom a gyülekezetet, segítem a vigasztalás a szorulókat, intem a rendetleneket, de a lelkipásztorotok Jézus. Így kéne kezdje. Na, Gedeon így kezdte. Én nem leszek király, Isten aki királyom. Nép hordozta a szívében, mint az anya a gyermeket, úgy lehet a bűnt, a kívánságot is hordozni. Ott gondolta a szívében a nép, nekünk kéne egy király. Azért nem jó így, hogy meghal az egyik vezető, az ki tudja, ki lesz a következő. Mert a bíráknál nem az volt, hogy mindig a fiú lett a bíra. A királyoknál úgy van, meghal az apa a király, jön a királyfi, az lesz a király. Hát az egy biztos pont, igaz? Nem kell mindig kutatgatni, ki legyen a vezető. Úgy vér szerint öröklődik. Itt mindig gondolkodni kell, na ki lesz Isten választottja. Ugye Jefte is egy ilyen elhanyagolt gyerek volt, kizárták, kiközösítették, valahol a pusztába élt ilyen szedetvetett népséggel. Isten őt választotta, hát olyan kényelmetlen, nem? Hát valami jóvágású fiatalembert választott volna Isten, annak örülnék, de egy ilyen jöttmentet választott. Ne legyen már többé ilyen. Legyen egy király, akit megtisztelünk, gazdag lesz, művelt lesz, ő legyen mindig felettünk, meg az ő utódai. És Sámuel, amikor meghallja ezt, azt mondja, nem kell nektek király. Megháborodik akkor is. Hát nem értitek még, hogy Isten kell, hogy vezessen titeket. Olyan harcos ez Sámuelnek, olyan nehezen megy. És akkor Isten megállítja Sámuelt, és azt mondja, adjál neki király. Legyen neki király, nem téged gyűlöltek meg. Ne háborogjál, mert úgy gondolod, hogy a nép most téged vádol. De nem téged vádol, engem vádol, azt mondja Isten. Engem gyűlöltek meg, és nem téged. Testvérek, olyan drága dolog az, amikor mi Isten sorsában részesedhetünk. Jézus Krisztus sorsában részesedhetünk. És tudjátok meg, amikor gyűlölt titeket a világ a bizonyságtétel miatt, nem titeket gyűlölt, hanem Jézus, akit keresztre feszítettek, ha ma élne itt Jézus, ma is keresztre feszíteni. Hát minket is. Nincs kedvességünk a világ előtt, a bizonyságtételért, mert bolondság az a görögöknek, a zsidóknak meg botrány. És akkor Sámuel elkezdi azt a munkát, amihez szíve szerint nincs igazán nagy kedve, de Isten mondta, és ezt a népet, ezt így kellett kiszolgálni, Isten szavára, Isten parancsára, hát legyen akkor nektek király, megimádkozza Sámuel. Kap Istentől szép vezettetést, Sámuel. Megkapja, hogy ki legyen a király. Isten rámutat Saulra. Saul alázatos, elbújik, nem akarja vállalni a királyságot. De mégis csak rásik a sors, előhozzák a holmi közé van bebújva, nem akarom királyen, előhozzák, szép, daliás fiatalember, megválasztják őt királynak, Isten megáldja, megsegíti, győzelmeket ad neki a harcban, és akkor most mindezek után, a sok-sok esemény, sok-sok hadakozás, sok-sok harc után, mikor már Sámuel gondolhatja, na öreg koromra egy kicsit megnyugodhatok, ma már nem is Istentől van a királyság, de Isten mégiscsak megáldotta a király, meg a királyválasztást, mégiscsak nem a bűnös nép kezébe került át ennek a joga, hanem Isten rám bízta, úgy kénytelen, kelletlen, Istennel együtt én is elszenvedem ezt a királyságot, ha már lennie kell, és akkor most puf neki, mindezek után öreg korára még egy nagy lelki bomba hullik a szívére, és azt mondja, Isten, elvetettem ezt a királyt. Hát, uram, hát nem igaz. Hát már nem tudták megfogadni a tanácsomat ez a nép. Ez a király nem tud megmaradni a királyságba úgy, ahogy kéne. Most már megint bevesz engem, megint rám terheled ennek a súlyát. Testvérek, a szellemi életben, a szellemi hadakozásban egyetlen perc nyugalma nem lesz annak, aki Isten akarja közöttünk szolgálni. Egyetlen perc nyugalma nem lesz annak. Mikor az ember elképzeli, hogy de jó lenne vésztől megint lenne egy gyülekezet. Jaj, adott az Úr megtérőket. Halleluja, bemerítés van. Visszakapjuk az imaházat. Ó, de jó. Uram, köszönjük neked. Befejezted a munkát. Na látjuk, ez nem így van. Jönnek a következő problémák. Még kevesen vagyunk. Uram, majd ott többen legyünk. Na, megint leszünk egy kicsit többen. Hála az Úrnak, na ez is teljesül. De akkor jönnek megint. A régiek gyengülnek el, az újak gyengülnek el. Ilyen problémák, olyan problémák. Mind nehezedik rá a szívünkre. Mind nehezedik rá a szívünkre, testvérek. Ezt én megmondom nektek, soha nem lesz vége. Amíg itt a Földön élünk, ennek a harcnak nem lesz vége, hogy az Isten terhét neked kell hordozni, Isten szolgálja. Te neked kell hordozni. És mit csinál az Isten szolgálja? Nézzük csak meg ezekben a példa előttünk. És kiáltott az Úrhoz egész éjszaka. Egész éjszaka. Kiáltott az Úrhoz. Nem azt mondja az ige, hogy imádkozunk. Hanem kiáltott. Nem azt mondja, hogy pár órát, azt mondja, egész éjjel kiáltott az Úrhoz. Na, akiknek terheik vannak, azoknak megmutatja Isten igé az utat. Hogyan kell ezeket a terheket feldolgozni. Menjél oda hozzám, kiáltsál, keressed, könyörögjél, én nálam, akár az egész éjszakát is rááldozva. És nem volt fáradt ez a Sámuel? Mi történik éjszaka? Valami történik éjszaka. Valami nagyon nagy dolog történik éjszaka, mert azt olvassuk, hogy korán reggel felkelt Sámuel, hogy találkozzon Saullal reggel. Lehet aludt 2 óra hosszát. De azt mondja, nekem találkoznom kell Saullal reggel. Ahhoz hajnalba fel kell, hogy keljek. Egész éjjel imádkoztam. De értitek, testvérek, valami hajtja. Valami történt az éjszaka. Nem az van, hogy na most kifulladtunk az imádságba, és akkor most 3 napig pihenünk. Nem, folytatódik a küzdelem. Egy kicsit talán álomra hajthatom a fejemet, de hajnalba el kell indulni, korán reggel fel kell kelni, mert van üzenet. Van mit vinni Saulnak, és találkozni kell vele reggel. És korán reggel felébredés megy. Ki tudja vállalni, testvérek, az ilyen veszteséget, az ilyen kiesést? Hát akik néha hasonló szolgálatban vagyunk, vagy mondjuk teleltjük magunkat valami hagymás étellel este, és nem tudunk aludni, azok tudjuk, hogy mit jelent, amikor kiesik egy éjszaka, igaz? Azért az egy komoly áldozat, az egy komoly kiesés, az egy veszteség. Azt tudja felvállalni ezt a veszteséget, aki többet kap, mint amennyit elveszi. Milyen egyszerű a képlet. Tehát ez fizika és matematika. Elhagytam 10-et, de kaptam 15-öt, akkor van 5 plusz, igaz? Valami ebben az éjszakai imádságban történt, aminek a hatására ez az ember, akinek nem volt vekkerórája, olyan egyszerű oknál fogva, hogy még nem találták fel, tehát nem tudta ébresztőre állítani, nem tudom, hogy hogy működtek ezek a korai feltelések ezeknél a bibliai embereknél, hát a kakas se tudták időre felhúzni, valahogy felébredtek, mert belül hajtotta őket, valami menni kell, nem azt mondja, ó, Saul, bocs, tegnap kellett volna jönnöm, de egész éjjel érted imádkoztam, és elaludtam. Nem ezt mondtam, hanem fel tudod kelni egy éjszakai imádkozás után, egy-két óra alvás után, hajnalban ébred és megy, mert többet nyer, mint amennyit veszített. Ez az ember egy átimádkozott éjszaka után frissebb volt, erőteljesebb volt, mint hogy aludt volna. Többet jelentett a számára ez, hogy ő aludt, hogy ő imádkozott, mint hogyha aludt volna, több volt a bevétel, mint a kiesés. És így áll Saul elé, figyeljétek, ez a lényeg. Engedd meg, hogy megmondjam neked, amit az Úr mondott nekem ez éjjel. Hát, elnézést, nem azt olvassuk, hogy Sámuel kiáltott az Úrhoz? Nem ez volt eddig a leírás? Hogy ő imádkozott Istenhez egész éjszaka, és ő járult Istenhez egész éjszaka? Hát, nem arról van szó, hogy imádkozott és beszélt Istenhez? Aki átélte már az imádságnak azt a mélységét, amiről beszélek, azt tudja, hogy az imádság egy idő után átbillen. Átbillen. Ugyanúgy imádkozol, de már nem te beszélsz Istenhez, hanem Isten beszél hozzá. Lehet, hogy fél éjszakát Istenhez beszél Sámuel, fél éjszakát Isten beszél Sámuel. De talán könnyebben el tudom képzelni, hogy nehezebb volt Sámuelnek utat találni Isten szívéhez, mint Istennek a Sámuel szívéhez. És én inkább úgy élem ezt át, úgy tapasztalom, és úgy gondolom, hogy talán átimádkozott 7 óra hosszát, és majd Isten a végén adott neki egyetlen apró gondolatot, körülbelül 10 másodperc alatt. És azt mondta Sámuel, megtalálta. Ezért imádkoztam egész éjszaka. Megvan az üzenet. Na most megnyugodhatok, a harc, a szellemi harcban egy kisé, aludhatok egy-két órát, és aztán hiszem, amit elnyertem ebben az imádságban Istentől, és engedd meg nekem, ilyen engedélyt kér. Szerintem akkor is elmondta, ha nem kapja meg, de talán udvarias volt a királlyal. Engedd meg nekem, hogy elmondjam, hogy mit üzen rajtam keresztül Isten a te számod. Hát testvérek, ilyen szellemi harcra buzdítok mindenkit. Mindannyian ilyen proféták kell, hogy legyünk, mindannyian így kell Isten szolgálatába álljunk, mindannyian így kell hordozzuk a terheket. Nem mi kell jelentsünk terhet másoknak, mi kell mások terhét hordozzuk, erre rendelt minket Isten. Milyen kár, hogy a gyülekezetekben jó esetben van egy-kettő, aki hordozza a többinek a terhét. A többi meg teher azon az egy-kettő. Milyen jó lenne megfordítani az arányt, nem? Hogy 100 hordozna 2-3, nem 2-3 hordozna 100-at. Milyen jó lenne beállni így az Isten szolgálatába, hogy ha teher van valahol, amit Isten terheli, az engem is terhel, és hordozom, megyek az Úrhoz, és kapom a kijelentést, kapom a vezettetést, és van mit mondanom. Van mit mondanom. Olyan fontos, testvérek, hogy legyen mit mondanom. Hogy legyen tele a szívünk azzal, amit Isten szeretne elmondani a gyülekezetnek, vagy a gyerekemnek, vagy az anyukámnak, vagy a másik testvérnek, vagy a lecsüggedőnek, vagy az ellenkezőnek, vagy a rendetlennek, vagy a bűnben levőnek. Hogy legyen mit mondanunk, méghozzá azt, amit Istentől elnyertünk. Ezeket az embereket én úgy szoktam nevezni, hogy Isten színe elől érkező emberek. Isten színe elől érkező szakember, akik megkapták Istentől, hogy mit kell elmondani. Nem csak prédikálnak, nem csak héberül tudnak, vagy görögül, nem csak értenek bizonyos pszichológiai fogásokat, hanem megkapták Istentől azt, amire a másiknak, vagy másoknak szükségük van. Hát jó, ha az ige hirdető különösen ilyenek, meg az előjáró, de jó, ha Isten minden egyes tagja, Isten népének minden egyes tagja Vaj, ha Isten népének minden tagja profétának, mondja Mózes. Ez az új szövetségben beteljesedett. Milyen ez a profétai szolgálat? Isten elő tudjuk elnyerni, amikor előtte megalázzuk magunkat, és keressük először, és az azt jelenti, hogy mindenek előtt Isten országát és igazságát. Elnyerjük, és aztán ezzel megyünk, mint egy Isten színe elől érkezve az emberek közé. Egyik házi csoportban mondtam el ennek példájaként egy kis hasonlatot, hogy amikor a kertész, itt Vésztőn volt ez a házi csoport, emlékszem rá, amikor a kertész egész nap a rózsák között van, és hazamegy, vagy kimegy az utcára, akkor rózsa illatú lesz, igaz? A házi asszony egész nap süt, főz, akkor kimegy a boltba, a boltba szaglászik. Hát piroskám, mit sütsz? Krumplit, vagy húst, vagy mi ez rajta? Átitatódik vele, igaz? A kertész a rózsák illatával itatódik át. És mi pedig Krisztus illatával kell átitatódjunk. Megjelentjük a Krisztus illatát minden helyen, mondja Pál apostol. Nem azt mondja, vasárnap a gyülekezetben jól fogok prédikálni. Nem ezt mondja Pál. Azt mondja, minden helyen a Krisztus illatát. Mert Isten színe elől érkezem, Isten rózsás kertjében vagyok, és ilyen illatokat árasztok. Ami ott átidat engem, azt viszem tovább. Ilyen embereké kell, hogy váljuk. Ilyen volt Sámuel. De most nézzük Sault. Nézzük Sault. Azt mondja Isten, írtsál ki mindent. Saul nem így cselekszik, meg a nép. Fontos ez. Isten igéje mondja. Saul, első számú vezető, és a nép nem ölnek meg minden állatot, nem ölnek meg minden embert, a jó állatokat meghagyják, a nyomorultakat leölik, és Agágot, a király, azt megőrzik, mint egy ilyen erekjét, hogy legyen talán kivel hencegni. Na mi, legyőztük ezt a királyt. Talán ott lett volna az udvartartásban, Saullal mindig együtt ebédelt, meg vacsorázott volna. Te Agág, te vagy az, akit én legyőztem. Talán a saját dicsőségét akarta ezzel emelni Saul, nem tudjuk, a királyt meghagyja. Agág azt mondja, eltávozott a halál keserűsége. Tehát ebből arra gondolunk, hogy Saul életben akarta őt hagyni, nem csak egy ideig, míg egy látványos kivégzéssel végezve le, hanem több ideig. Tudjátok, mit csinál ez a bűn, amit elkövet Saul? Megszólal. Véget. Azt mondja ez a bűn, iá! Azt mondja ez a bűn, nyihaha! Azt mondja ez a bűn, beeeee! Megszólal, értitek? Azt mondja Sámuel, hát mit hallok én? Te kivégeztél minden állatot? Mi ez az ökörbőgés? Mi ez? Tudod, mi ez a te bűnök? Próbálod esetleg elcsendesíteni, de nem lehet. Tehát a bűn az ilyen. A testvér szeretné úgy eldugni a bűnét, elrejteni, rejtegetni, és mikor mindenki ott van, el van a bűn takarva, ki tudja, ki van-e függöny mögött. Lehet, a szemetet ideseklik a testvérek egy éve. Virágok vannak, jó, megnyugodtam. Nem tudjuk, ugye el van bújtatva. És én mondom testvérek, hogy így fogtok járni. Jön az ünnepség, mindenki nyakkendőbe van, te vagy az előadó, és a bűnöd megszólal. Az emberek azt mondják, mi ez? Te védkeztél? Nem lehet kiterülni. És lebukik Saul. Hát mondjuk nem volt nehéz, elég sok állatot megtartottak maguknak. De a keserűség ebben az egész történetben az a játszma, amiben belekezdik Saul. Figyeljünk csak meg! Egy játszmát kezd el, Isten ítélő szavával szemben. Isten ítélő szavával szemben elkezd egy játszmát. Figyeljük csak meg. Azt mondja a hozzá érkező Sámuelnek Saul, áldott vagy te az Úrtól. A bűnbe levő ember köszönti, áldjon meg az Úr drága testvérjét! Hát megjöttél! Végrehajtottam az Úr parancsolatát! Nézd, elköveti a bűnt, de így áll elő. Jaj, drága testvér, áldjon meg téged az Úr! Megcsináltam, amit mondott az Isten. Jaj, drága testvérem, már majdnem azt hittem, nem csinál. De megcsináltam. Nagyon jó testvér akkor. Hányan csapják be így, egyik a másikat. Áldjon meg téged az Úr. De hiába mondjátok nekem, Uram, Uram. Sámuelt hiába köszöntötte nyájas szavakkal. Saul. Hiába volt ez a nyájasság. Minden megcsináltam, amit Isten mondott. Muuu! Megszólalt a bűn. Be! Lelepleződött minden. Mi ez az ökörbőgés, amit én hallok? És akkor nem azt mondja Saul, hogy hát nem gondoltam, hogy rájössz. Elnézést kérek. Be akartalak csapni. Azon túl, hogy bűnt követtem el, még be is akartalak téged csapni képmutató módon. Nem ezt mondja. Folytatta a játékot. Kapott egy gólt, de nem adta fel a meccset. Elkezd védekezni. Sőt, elkezd támadni. És azt mondja, hogy az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélt a juhoknak és ökröknek szavát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek, a többi pedig elpusztítottuk. Hoztuk áldozni az Úrnak. Hát igaz, azt mondtad, hogy pusztítsuk el mindent, de azt gondoltuk, még jobb, ha feláldozzuk az Úrnak. Ez egy nagy hazugság volt. Hazugság volt. Nem áldozni akartak az Úrnak, szépen zsebre akarták tenni a bevétel. Meg akartak hízni azoknak az állatoknak a zsírját. Nem áldozatot akartak hozni, de ha azt akarták volna, akkor se kedves Isten előtt, mert Isten nem ezt mondta. Isten nem ezt mondta. Káin is áldozott Istennek, de Isten nem azt várta tőle, nem azt kérte tőle, nem azt az áldozatot akarta. Sokan belemenekülnek abba, én az Úrnak áldozok, de Isten nem gyönyörködik abban az áldozatban. Milyen gonosz dolog Isten nevére hivatkozni, amikor az ember bűnt követel, és védekezni, hogy én Istennek akarom ezt, az Úr mondta ezt, így látja az Úr, úgy látja az Úr. Olyan undorító dolog. És olyan nehéz inteni az ilyen testvért. Megmondani neki, testvér, nem az Úr mondta neked. Lesznek más testvérek, akik azt mondják, hogy merette, mikor ő bizonyságot tesz, hogy az Úr kijelentette neki, hogy merette meghazudtolni az ő bizonyságtételét, hogy nem láthatsz te bele a szívbe, nem vagy te Isten. És azt mondani, de Istentől kaptam látást, és nem az Úrtól van a te munkahelyed, a te jegyességed, a te szolgálatod, nem Istentől van. Milyen nehéz ezt felvállalni. Nem is mondom, hogy könnyű. De kell, hogy legyen valaki, aki látja, hogy mi az Isten útja a másik életében, és mi nem az Isten útja a másik életében. És akit nem lehet becsapni. Nem lehet becsapni. És aki azt mondja, nem kedves az Úr előtt ez az áldozat. Olyan, mintha te egy bálványszobrot emeltél volna, és varázsokkal töltötted volna meg a bálványtemplomot, és ilyen idegen Isten tiszteletet csinálnál. Mert Isten engedelmességet vár, és nem áldozatot. Azt akarja, hogy engedelmeskedjél neki. És akkor így szembesíti az igazsággal Sámuel, és akkor kérdőre vonja, miért nem hallgattál az Úrnak szavára, és miért estél neki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úr szemei előtt? Mert megint nem tudta véghez vinni Saul az ő gondolatát. Nem tudta lefegyverezni Sámuelt. Sámuel kezében még mindig ott van Isten igéje. Folytatja a játékot. Folytatja ezt a koszos, piszkos játékot, és azt mondja, én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött, és elhoztam Agágot, az amálekiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek Ilkát. A nép! Az összes többi ember mind-mind csupa bűnös. Nézd meg őket! Itt az a sok ezer ember mind mocskos bűnös, de én megtettem, amit az Úr tőlem kér. Pál apostol nem így beszél, amikor arról beszél, hogy bűnösök között első vagyok én. Ha te körülnézel a környezetedbe, találni fogsz bűnösöket. A feleségedet, a férjedet, a gyerekedet, a prédikátort, az előjárókat, a másik hívőt, a hitetlen, a szomszédodat, a polgármestert, a miniszterelnököt, Bin Laden, Obamát, mindenkit fogsz találni bűnösnek. És azt se lehet mondani, hogy nincs igazad. Csak nem ez az igazság. Én vagyok bűnös. És a többiekkel nem kell foglalkozzak. Engem talált szíved Isten ítélő szava. És nem kell a népre, meg a másikra, meg a harmadikra fognom, mert engem állított most Isten reflektorfénybe, és róla van szó. És nem érdekel, hogy más mivel foglalkozott, és milyen bűnöket követett el, egyáltalán nem érdekel, az az egy dolog érdekel, hogy én mit követtem el. És Isten most ezt kéri számon, tőled te Saul. És leírja Isten igéje, Saul és a nép elvittek az állatokból. És Saul azt mondja, a nép volt. Igaz volt, hogy a nép volt? Igaz volt, félig. De nem ez az igazság. Az igazság az, kedves Saul, hogy te vétkeztél. És te vagy a felelős ezért az egész dologért. És keményen, személyessé teszi neki Sámuel Istennek az üzenetét, Istennek az igényét, de Saul kitartó harcos. És folytatja játékot. És azt mondja, vétkeztem. Értitek? Nem tud már más mondani. Szorul a hurok, sarokba van szorítva, vétkeztem. Beismerjük. De! Így folytatja. És megindokolja, hogy miért vétkezett. És azt se lehet mondani, hogy ez az indok egy szemmel szedett hazugság. Azt se lehet mondani, hogy nem valós indok. Valóban nyomás nehezedett Saulra is. Elmondja, de mivel féltem a néptől, ezért hallgattam a szavukra. Na most már azért a korábbi hazugságait önmaga leplezi le, és azt mondja, hogy tényleg én vagyok a felelős, és tényleg vétkeztem. Tehát már nem hárítja, még nem mondja azt, hogy mindent megcsináltam, amit az Úr mondott, úgy, hogy nagyon jó, hogy nem csinálta meg. Elmondja, hogy miért vétkeztet. Nem ilyenek vagyunk? Nem ilyen harcosok vagyunk mi is. Nem a bűnnel, nem a filiszteusokkal, nem Isten ellenségeivel szemben, nem szellemi fegyverzettel. Hogyan tudjuk elhárítani Isten minket megítővé igényét? Ebben nagyon jól tudjuk a dolgokat. A képmutatás, áldjon meg téged az Úr testvér. A hazudozás, hogy én az Úrnak akarok ezzel szolgálni. De nem igaz, magadnak keresed a dicsőséget. A másoknak a besarazása, hogy a nép volt az, mint ahogy tette ezt Éva is, meg Ádám is, hogy az asszony, akit mellém adtál, a kígyó, az se adott be engem, és a bűnnek a megokolása. Igaz, hogy nem kedvez ez az Úr előtt. De hát rá vagyok kényszerítve, hát szegény vagyok, hát nincs munkahelyem, hát ez meg az, meg amaz. Nincs ok, amiért te vétkezhetnél, testvér. Nincs ok. Nem lehet megindokolni azért, mert féltem a néptől, mert ide tettek egy rozsdás bökőt a torkomnak, és azt mondták, hogy nem segítesz nekünk, átszúrjuk a fejedet, akkor szúrjátok át! De nem megyek a bűnbe! Ez a hívő hozzáállás! Feleségem babysitterként dolgozott egy anyukánál. Apuka nem volt a családban, természetesen. Sajnos ezt kell, hogy mondjam. És a kisgyerekre kellett valaki vigyázzon, míg az anyuka megkereste a beterőt. És korábban volt ott egy másik babysitter, akinek volt egy haragosa, aki feljelentette a munkaügyi felügyelőségnél ezt a korábbi gyerekfelügyelőt, és kijöttek az ellenőr. Bekopogtatnak a házba. Most már feleségem van ott, a régi nő már elment. És akkor mondják, hogy ezt és ezt keressük. Mondja a feleségem, itt ilyen nincs. Ezt a címet keresünk, ez az a cím, de ez a nő nincs itt. Hát elmondják, mi állapban vannak, hogy ők keresnek egy ilyen nőt. Hát mondja a feleségem, hallottam erről. És akkor jött a kérdésed, és maga mit keres itt? Kicsoda maga? Miért van itt? Felügyelők jönnek megbüntetni valakit, aki feketén dolgozik. És ott van a feleségem, aki feketén dolgozik. De mit tudta ő, hogy kell, meg mit kell? Mondták, hogy lány volt még, fiatal, kap egy kis pénzt, ha vigyáz a gyerekre, ment és vigyáz. De megkérdezi a felső hatóság, maga miért van itt? Maga mit csinál? Azt mondja, hogy vigyázok a gyermekre. Van szerző? Nincs. Én meglepődtek. Hát ilyet ők nem szoktak meg a felügyelők, hogy bevallják ott a munkások, hogy ők feketén dolgoznak, hát a hordóba bújnak meg, a tetőre másznak meg, mindenféle hazugságot kitalálnak olyankor. És így volt vele Mónika, ha ezért megbüntetnek, hát megbüntetnek. Én hazudni nem fogok. De úgy megijedtek ezek az ellenőrök, hogy nem is büntették. Jó, kezdjük sokan viszontlátásra, becsukták az ajtót is el. Nem lett semmilyen következni. Testvérek, amikor Dávid vétkezett, és oda ment Eli a próféta, és azt mondta, hogy te vagy az az ember. Emlékszünk a történetre. Rámutat, és azt mondja, te vagy az az ember. Dávid nem kezd el ilyen piszkos játékot. Azt mondja, vétkeztem, és nincs de. Vétkeztem. Parázna voltam, és gyilkos. És egész világ tudja, hogy az Isten szíve szerint Saul helyett választott király, parázna, házasságtörő és gyilkos. Az egész világ tudja mindenütt sok ezer éve. Mert lebuktak bankárok, lebuktak vezetők, lebuktak egyházi vezetők is. Egy-két évi műsorszámomon aztán mindenki elfelejti. Még talán az életébe elfelejti, de ha meghal utána, Dávid halála után az ő bűne, itt van mindenki előtt. Vétkeztem. Nem takargatta, bevallotta. Megvallotta Istennek, és bocsánatot is nyert. És az ő ágyékából származik a Krisztus test szerint. Nem a Saulé, aki takargatta a végsőtig, és amikor azt mondja, hogy vétkeztem, akkor is megokolja, hogy miért. Testvérek, inkább váljon ismerté a bűnünkbe, de hújjon rá Krisztus vére. Mint hogy sikerüljön a testvérek erről elhallgatni, de egyszer Isten azt mondja, megemlékeztem rólad. Eszembe jutott, amit te már elfelejtettél, meg sikerült mindenki elől elrejtened. Gyerünk, pakolj ki. Eljött az idő. Számot kell adjál. És meg fogja tudni mindenki. A legrejtettebb titkos bűnöket is mindenki meg fogja tudni. Három jó példa áll előttünk ebben a történetben, sokkal több is, de ez erről a háromról kell, hogy ma szó legyen. Az első az, hogy Isten egyszer megemlékezik, akkor, amikor betelik a pohár, amikor az ő általa meghúzott szintet eléri a bűn, vagy a jó cselekedet, akkor Isten megemlékezik és elkezd cselekedni. Isten kérdése, első kérdése az volt, hogy mit gyűjtesz? Mi van a zsákban eddig? A második Sámuelnek a példája volt, aki Isten népe tagjához méltóan hordozza a népnek a terhei, a bűnei, imádkozik Isten előtt, többet kap ebben az áldozatban, mint amennyit veszik, és amit kapott, azt viszi, azt mondja, azt hordozza, azt képviseli, azt megragadja, megkapja Istentől, és tovább viszi. És a harmadik, Saulnak a méltatlan harca Isten igényével szemben, amely intő példa előttünk, hogy ne próbáljuk mindig így elpasszolni magunktól Isten igényét, kezdjük azzal, amivel ő befejezte, és aztán ne folytassuk, mint ahogy ő folytatta. Csak ennyit mondjuk, vétkeztem. Nincs de, és nincs előzmény. Ne kelljen Istennek két fára fektetnie ahhoz, hogy megadjuk magunkat. Hadd szólhasson egy szót, csak annyit, hogy te vagy az az ember. És hadd mondhassuk ki rögtön Pállal együtt. Bűnösök között én vagyok az első. Engem állított ide most először is. hadd szolgáljon tanulságunkra mind a három üzenet. Tudom, hogy nehéz úgy egyszerre mindent elvinni, a hosszú ige szakaszt, meg a hosszú üzenet láncolatot, mind a hármat. De azért van ez a nap, meg az előttünk álló napok is, hogy felkeressük Sámuel első könyvének 15. részét, hordozzuk a szívünkbe Isten igéjét, ne legyünk feledékeny hallgatói, hanem legyünk bizony megtartói. Nem csak a következő Isten tiszteleti, hanem egy életre, mindannak, amit Isten szólt hozzá. Amen.
Amen.